Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra, örök élet vasárnapjára a prédikáció alapjául rendelte, megírva találjuk Malakiás könyvében, a 3. fejezet 22. versétől a 24. versig a következőképpen. Gondoljatok szolgámnak, Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyeket általa parancsoltam az egész Izraelnek a Hóreben. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban mindig nehéz azokat az énekeket énekelni, amelyek közül kettő is most elénk került. Szerintem a lemenő ének sem lesz könnyebb. Mindig úgy mondjuk, hogy ezek a temetési énekek, hát szeretném újból megerősíteni, hogy ha megnézzük, visszalapozzunk egy párat, akkor látjuk, hogy ezek az énekek az örök élet reménysége címet viselik. Az örök élet reménységéről szólnak, és nem kell megijedni tőle, amikor ezeket énekeljük, hiszen ez jelenti a csúcsot az életünkben. Olyan sokszor van, emlékszem, amikor családban is történt ilyen, hogy jaj, hát nehogy már ezt énekeljük. Mert hát még azért nem tartunk ott. Mi pedig azt mondjuk, hogy bárcsak ott tartanánk már az örök életnél. Én úgy mondom, örök élet vasárnapjával kapcsolatban, hogy most értünk el az egyházi esztendő nem csupán utolsó vasárnapjához, hanem a csúcshoz. Az egyházi esztendő csúcsán vagyunk itt együtt. Eltelt egy esztendő, ki kellett volna tartani, ez a másik nagyon fontos dolog, hogy ki kellett volna tartani, mindvégig kitartani, és itt vagyunk a csúcson. Most ugyanez az egész életünk során elindul, az életünk mindvégig ki kell tartani, és elérkezünk az örök életben. Még ennél többet is mondok, nem csak az egyházi esztendő, hanem az életünk csúcsához jutunk el az örök életre, a beteljesülésre, amit várunk a földi élet minden pillanatában. A földi élet minden pillanatában ezt az örök életet várjuk minden kapcsolattól, amelybe belelépünk, várjuk azt a minőséget, amit az örök élet jelent. Mert ugye ezt is újból és újból el kell mondani, hogy az örök élet nem a hosszáról szól első renden. Persze olyan hosszú, mint az örökké valóság, tehát nincsen vége, de ez a minőséget jelenti. Ezt a minőséget keressük minden fiatal, minden idős, minden kapcsolatától. Ezért lép bele, amíg bele mer lépni. Minden élvezettől. Legyen az jó, legyen az káros szenvedély. Minden élvezettől ezt az örök életet, ezt a minőséget várja. Hát, hogyha megkapom. Hát, hogyha az enyém lesz. Minden győzelemtől, amit elér az ember a földi életében, tanulás, munka, bármi. Minden győzelemtől ezt várja az ember. Minden sikertől ezt várja az ember. Ezt, hogy eljusson a csúcsra, az örök élet minőségére. És a másik oldala is igaz, hogy félünk minden kudarc, minden bukás miatt, hogy nem fogunk eljutni oda soha. Félünk minden bűnbeesés miatt, minden szenvedély, minden függőség miatt, amelytől nem tudunk szabadulni, hogy nem jutunk el oda, nem érdemeljük meg, nem kapjuk meg, elbukunk az úton, hogy soha-soha nem lesz részünk benne. Mert ahogyan ezt mondtuk is éppen a legutóbbi konfi órán a bűnbeesés történetével kapcsolatban, hogy az Ádám-Éva esemény, ugye ez is jellemző az ős történetekre, hogy ezek most is zajlanak. Nem csak a múltban, az emberiség történelmének a kezdetén, hanem ma is zajlik bennünk minden egyes részlete. Például az, hogy Ádám és Éva miután esznek a fa gyümölcséből, szégyent éreznek, elbújnak, félelmet élnek át, hogy egymásra mutogatnak, hogy ő a hibás, ő a hibás. Létrejön ez az Ádám-Éva kígyó háromszög. Oda-vissza megy a mutogatás. Minden megvan. Minden zajlik, minden történik, mind a mai napig. Úgy belegondoltam ebbe a dologba, hogy mennyire érdekes, hogy látja az ember, hogy a lelki gondozásnak, a pszichológiának fő területe a szégyen érzet, a félelem, az ezekből fakadó problémák, nehézségek, tehát jelen van az életünkben, ott van az egymás mutogatás, egyre nagyobb elánnal mutogat az ember a másikra, aztán a többi, a halállal való megküzdés, a halálfélelem, a bűneset következtében megjelenő büntetés, a rengeteg szenvedés, kínlódás a földi életben, tehát minden megvan, és a mai ember azt mondja, hogy ez nem igaz. Mert benne van Isten is, és benne van a sátán is. Ez nem igaz. Nagyon érdekes az ember. Akkor mitől van az ember és a többi? De megfigyeltük már azt, hogy nincsen benne ebben a történetben az igazságosztás. Tehát Isten nem áll meg, és mondja meg Ádámnak, Évának és a kígyónak, hogy hol van az igazság. Kinek van igaza? Bűnhődés az van, kiosztja a büntetést, büntetést át van, az élet fájától való eltiltás van, de igazság osztás nincsen. És persze van, ez is fontos, van Jézusra mutatás. Hiszen ismerjük, hogy ott van az első evangélium, a protoevangélium, az asszony utóda, aki a kígyó fejére tapos. Aki az igazi büntetést kapja. A legsúlyosabb büntetést kapja. Akinek a sarkába belemar a kígyó, aki vállalja értünk a halált. És ugye rámutat Advent, ami előttünk van, egy-két múlva már, erre a mondani valóra irányba tekintetünk, és kezdődik az új egyházi esztendő, az új karácsony, az új születés, az új kegyelem, ennek a nyomán a bűnbánat, lilává változik az oltárterítő, hogy a bűnbánatra irányítsa a figyelmet, az ártatlannak a halálára irányul a figyelem, az ő feltámadására, és azért zajlik ez az egyházi esztendő így újból, és ugye nem tudjuk, hogy ki hányszor éli ezt át, amíg aztán végül bennünk is megérik ez az egész. A meghalás, a feltámadás és eljutás a csúcsra, az örök életre. Tehát ez az értelme az egésznek. Azt mondja először Malakiás, hogy gondoljunk Mózes tanítására. Gondoljatok szolgának Mózesnek tanítására, rendelkezésekre, törvényekre, amelyet általa parancsoltam, mondja Isten, egész Izraelnek a Hóreben. Itt az írásmagyarázók megoszlanak abban, hogy most akkor az egész Tórára kell gondolni, vagy pedig csak a 10 parancsolatra. elképzelhető, hogy inkább az utóbbi verzió az igaz, hiszen a Hórebről van szó. De mégis gondolkodjunk most szélesebben erre a témára, hogy amit Isten parancsolt Mózesen keresztül az ő népének, és ami a mi gyökereinket is jelenti. És hogy mennyivel más volt ez, mint a környező népeknek adott, az ő isteneik által adott utasítások. És ma is mennyivel más az, amit a környezetünk diktál, mint amit az Isten. Erre azért figyeltem fel, mert ugye egyre többször mondják azt a vallási dolgokban nem tájékozott emberek, hogy minden vallás ugyanarról szól, csak más néven említik az Istent, és így tovább. És akkor az ember ilyenkor persze fogja a fejét, hogy ennyire nyilvánvaló dolgot hogy nem lehet látni. Csak egy szeletét említem a dolgoknak, ami érinti most már egyre inkább a mi öreg kontinensünket is. Például a nőknek, gyermekeknek a bántalmazása. Nepálban dívik még mind a mai napig az özvegy bántalmazás. Ők úgy nevezik a boszorkányt, hogy boksi, és hogyha meghal valakinek, egy nőnek meghal a férje, akkor boksinak titulálják az özvegyét, őt okolják a férje haláláért, ugye ez egy ilyen hiedelem, hogy biztos azért halt meg, mert ez a nő ez ilyen gonosz volt vele, őt tartják felelősnek a férje haláláért, amiért megkövezés jár. Verés jár. Legrosszabb esetben megégetés jár. Hihetetlen hiedelem. Nem csak Nepálban, Indiában is hasonlóképpen. Hogy kicsit könnyedebben vegyük a dolgot, és egy kis érdekességet is elmondjak. Az özvegynek leborotválják a haját, fehérbe kell öltöznie, és vegetáriánus táplálkozásra kényszerítik. Indiában hasonlóképpen a szatti hindu hagyományban az özvegynek a férjük halotti mágiájára kell vetni magukat, ha ezt nem tudja megtenni, akkor persze taszítják. Ezt 1829-ben tiltotta be az indiai kormány, de azért még mindig előfordul. Alsóban a hittanos gyerekekkel ismerkedünk indiai misszióval is, például Amy Carmichaelnek a történetével, aki olyan gyerekeket mentett, 5-10 éves gyerekeket, akiket eladtak a szüleik, vagy azért, mert óriási szegénységben éltek, és nem tudták volna nevelni a gyermeket, vagy jóvátételül, felajánlásul valamelyik hindu istennek, a hindu templom számára adták el, ahogy a kultikus prostitúciónak az áldozataivá váltak. Őket mentette Amy Carmichael, és a munkálkodása olyan mélyreható volt évtizedek során, hogy az indiai kormány, pontos dátumra nem emlékszem, de 1860-as években betiltotta azt, hogy gyerekeket adjanak el hindu templomoknak. Ennek ellenére egy felmérés kapcsán olvasom, mind a mai napig megtörténik. Még mindig adnak el gyerekeket hindu templomoknak. És hát rengeteg ilyen van. Indiában kb. 40 millió hindu és muzulmán nő szenved, özvegy nő szenved megszégyenítés miatt, vagyonelkobzásban részesítik őket azért, mert ők tették tönkre a férjüket, ugye ők miattuk haltak meg, boszorkánysággal illetik őket, a férjük rokonaitól kell, hogy meneküljenek. Aztán a leánykereskedelemről, hogyha beszélnénk, akár mondjuk Romániában, ahol még mindig vannak olyan gyerekek, akiket nem anyakönyveznek, amikor megszületnek, úgy tűnnek el, hogy észesen veszik, hogy eltűntek, hogy voltak a világon. És az egy harmada az áldozatoknak, akiket eladnak, lányok, gyermek. És kikötnek valahol Spanyolországban, vagy akárhol nyugaton, szintén prostitúció. Értjük, hogy mennyire fontos Bőte Csabának a munkája. És figyeljük meg azt is, hogy aki gyerekeket ment, azonnal ki akarják csinálni. Azonnal be akarják mocskolni, be akarják feketíteni. Moldovában a rendszerváltást követően azt hiszem egy 20 év alatt 450 ezer lány tűnt el. 450 ezer a 4 millió lakosságból. Többet nem mondok, mert tehát ennél szörnyű dolgok is vannak, és az ember nem bírja elviselni. Az utolsó, hogy hogyan vélekednek ezekben a többségében muzulmán hátterű országokban a nők saját magukról. Ez még durvább, mint hogyha a férfiakat kérdeznénk meg. A 15-től 49 éves nők úgy gondolják, hogy a férj jogosan megverheti a feleségét. Afganisztánban, meg Jordániában 90%-a a nőknek ezt vallja. Jogos, hogy megverjék. Maliban 87%, Laoszban 81%, Közép-Afrikai Köztársaságban 80%-a így gondolja. Hát mi gondolunk, a férfiak mit gondolnak? Azt, hogy meg is lehet ölni, és ez nem vicc. Csak hogy értsük, mi Mózesnek a törvénye, és mi a környező népeknek a törvénye, mind a mai napig. Mind a mai napig. Ez nem változott. Izrael törvényei és a környező népeknek a törvényei. Mózes törvényében miről van szó? Az özvegyeket különösen is védik a mózesi törvények. A gyengeségükkel való visszaélés Isten haragját vonja maga után. Éppen ezért kötelessége az első szülöttnek az özvegy édesanyjáról gondoskodni. Ezért kapott Izraelben kétszeres részt az örökségből. Ő gondoskodjon az özvegy anyáról. Hajadonokat, lányokat, gyerekeket különösen is védték. Elcsábította valaki? Halál várt rá. Tehát végtelenül magasabb erkölcsi szintet üt meg a zsidó és keresztény kultúra, mint a többi, akik özönölnek befelé. Ugye erre azt mondta az én történelem tanárom annak idején, amikor rosszul viselkedtünk, vagy valamit nem feleltünk meg, hogy vigyázzatok, mert persze magázok inkább, vigyázzanak, mert ennek a következményei beláthatók lesznek. Nem azt mondta, hogy beláthatatlanok. És én azt hiszem, hogy ennek az özönlésnek szintén beláthatók a következményei. Persze, hogyha a vezetők tudnák is, ismernék azokat a tényeket, amikről én beszéltem itt. Tehát ez csak egy kis szerete így az életnek. Csak a nőkről szóló rész. Miért beszéltem erről? Egyrészt azért, hogy nézzem, mutassam, hogy mi a különbség a két kultúrkör között, kétféle vallás között. A másik pedig, hogy sokkal könnyebb beszélni erről, mint a saját eltérésünkről, a mózesi törvényektől. Tehát ezt így őszintén elmondom, hogy sokkal könnyebb most róluk beszélni, mert mi is durván eltértünk Mózesnek a törvényeitől, Mózes tanításától. A másik, amiről beszél Malakiás, hogy Isten elküldi Illést. Ugye történik az ítélet, minden tekintetben történik az ítélet az életünkben, az országunkban, az egész világon. Zajlik az ítélet, de ennek fontos feladata van, szembesítés a feladata, hogy szembesítsen velünk, szembesítsen saját magunkkal. Nagyon tetszik, amikor Ordas Lajos püspök éppen egy egyházi esztendő utolsó vasárnapjára írt prédikációjában teszi fel a kérdést, hogy van-e olyan tapasztalatod a hitéletedből, hogy Jézus egészen közel került hozzád? Napi munkával való kínlódás, hivatásgyakorlás vagy tanástalanság, kereszt alatt, amikor azt hitted, hogy mindenki elhagyott és teljesen egyedül maradtál, vagy amikor önmagadról mondtál már le, vagy önmagadtól undorodtál meg. És azt mondja, hogy ha erre a kérdésre igen a válaszod, akkor átélted életed legboldogabb tapasztalatát, hogy eközben ennek ellenére Jézus itt volt melletted, közel került hozzád, és megéreztél valamit az üdvösségnek az előízéből. És azt mondja, tegyünk egy ellenpróbát is, van-e az életednek olyan tapasztalata, hogy valami elszakította Krisztustól? Nem láttad, nem érezted őt magad mellett. Elérhetetlen messzeségben tudtad őt, vagy egyáltalában már azt sem hitted, hogy van Jézusod. Ha igen, a válaszod, akkor tudjuk, bármilyen gazdag is volt különben az életed, ennél nagyobb átkot soha életedben nem hordoztál. Megéreztél valamit a kárhozat előízéből. Szükséges dolog, hogy az ember megérezze ennek a komolyságát, hogy valóban leplezetlenül, ahogyan az ítélet vasárnapján mindig elhangzik, leplezetlenül álljunk oda Isten ítélő széke elé. Szükségszerű az ítélet, tudnunk kell azt, hogy mit vétettünk, milyen súlya van a véteknek, éreznünk kell, hogy aztán érezzük a fontosságát annak, hogy átéljük a kegyelmet, a bűnbocsánatot. Tehát az örök életet meg kell, hogy előzze ez, és ugye azt mondja Malakiás, hogy elküldi Isten Illést, Illés prófétát. Tudjuk, hogy Keresztelő Jánosról van szó. Jézus maga mondja azt, hogy Keresztelő János az, akiről Malakiás prófétált. Ez a hírnök tehát az igazi prófét, Isten igazi prófétája, és egyben az utolsó, aki Illés lelkületét bírta. Azt szoktuk mondani persze Keresztelő Jánosról, hogy ő tévedett, mert az ítéletet hirdette meg, a fejsze már a fák gyökerén van, és nem sokára jön is majd az adventi mondani való ezzel a kapcsolatban. Ugye Keresztelő János adventnek az előhírnöke, de hiába hirdette az ítéletet, a kegyelem esztendeje jött el Jézussal. És mindig azt mondjuk, hogy tévedett. Pedig erre nagy szükség volt, hogy hirdesse az ítéletet, mert akkor tudjuk elfogadni, hát azok az emberek, akiket hirdette az ítéletet Keresztelő János. Azért tudtak Jézushoz menni, és azért fogadták el Jézustól a bűnbocsánatot, mert megérezték az ítéletnek a súlyát. Keresztelő János nem butaságot mondott, csak Jézus felülírta az ítéletnek a szavát. Azért, hogy, és az a harmadik része az Isten tiszteletnek, prédikációnak, az atyánk szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Tehát ez az öröm, amiről itt énekeltünk a 493-as énekben is, hogy még úgy nem fény lett a szem. Ezt az örömöt még nem ismerjük. Tehát azt a szabadítást, amiről szó van, hogy egymáshoz térünk, ezt nem ismerjük. Fel nem tudjuk fogni. Az is lehet, hogy nem hisszük el, hogy van. Azt olvasom egy 23 éves nőnek a bizonyság tételében, aki halál közeli élményben volt. Leperget előtte az élete, amiről ezt mondja. A legfontosabb, amit ebből az élményből megtanultam az, hogy minden tettemért felelős vagyok. Kifogásokra és mellébeszélésre nem volt lehetőség. Amikor ott voltam a lénynél, olyan valakiből van szó, aki nem tudja, hogy ki előtt át, hogy ez a lény, ez micsoda. A lényeg az, hogy ott áll, az érzést és a történést figyeljük, hogy független attól, hogy most hívő vagy nem hívő, azt mondja, ott voltam a lénynél, és áttekintettem az életemet. Minden, amit ott tettünk, ott van benne ebben a visszapillantásban, és értékelhető. És bármennyire is kellemetlen látni ennek egyes részeit, mégis jó érzés, hogy minden előkerül. Az életben viselkedhetünk felelőtlenül, mentegethetjük magunkat, vagy éppen leplezhetjük tetteinket, és ha akarjuk, érezhetjük magunkat nyomorultul mindezek miatt, de amikor ott voltam annál a visszapillantásnál, ott nem volt semmilyen leplezés. Én voltam az a személy, akinek ártottam, én voltam az, akinek segítettem, hogy jól érezze magát. Bárcsak találhatnék valami módot arra, hogy közölhetném mindenkivel, milyen jó érzés is tudni azt, hogy az ember felelős lény, és hogy olyas valamin megy keresztül, amikor ezzel mindenképp szembe kell néznie. Lényegében átélte az ítéletet. Leplezetlenül nem volt azt mondja a lehetőség mentegetőzni, kellemetlen volt látni, visszapillantani az egész életét, amit elrontott, és azt mondja, mégis jó érzés, hogy előkerült. Szükségszerű az ítélet. Szükségszerű az, hogy lássuk, hogy mi az, amit elrontottuk, mi a bűnünk, és mi az, amiből van szabadulás, van kegyelem, van megbocsátás. Azt mondja, bárcsak ezt elmondhatnám. Valamilyen mód, valamilyen lehetőséget találnék, hogy és akkor befejezésül, hogy valaki hogyan talált ilyen lehetőséget, persze hát neki könnyű, mert az egész világ által ismert emberről van szó. Azért szeretem, amikor egy színész, vagy valaki hasonló, akit sokan szeretnek, vall a hitéről, mert hogy hát, hogyha meghallja, akkor olyas valaki, aki kedveli őket, mert nem jön el egyébként a templomba, vagy nem szívesen hallja meg a nagymamáját, de hát, hogyha az segít neki, hogyha mondjuk a Sylvester Stallone beszél arról, így vallott, azt mondja, hogy nincs köztes út, vagy Istennel, vagy nélküle, de mindig újjá tudsz születni. Így folytatja. A keresztény küzdő sportok egyesületének honlapján mondta el gondolatait a New Yorki születésű színész, aki szerint az életben Krisztust kell követni, és nem magányos farkas módjára kell küzdenünk. Egy kerekasztal beszélgetés során, amit Stallone lelkészekkel folytatott, elmondta. Amikor csak templomba megyek, amikor a Krisztus Jézusba vetett hit vonzásának átadom magam, hallgatom az igét, és engedem, hogy kézen fogva vezessen, lehullik rólam mindenféle külső, belső nyomás. Nagyon fontos, hogy a keresztények gyülekezetekhez tartozzanak, és hitüket gyakorolják. A keresztény alapok nagyon fontosak, ezáltal kapom meg életem értelmét, a szeretetre méltóság értelmét, az adás, az odaadás értelmét, a korrektség értelmét, és tudok ellenállni olyan dolgoknak, amikkel naponta bombáz a filmipar. Az irigységnek, a kapzsiságnak, a féltékenységnek, az elkeseredésnek, magyarázta a színész, és így tovább, idéz még néhány igét is. Nagyon fontos, és nagyon jó dolog, hogyha lezajlik valakinek a lelkében, az, ami az ő lelkében, nem tudom, valamikor 20 éve zajlott le, talán ismerős is némelyeknek a történet, hogy a kislányának a halálos betegsége kapcsán történt ez a közeledés, megtérés Istenhez. Szóval nagyon nagy dolog, ami itt lezajlik, vagy lezajlott ennek a 23 éves nőnek is az életében. Szerintem valami hasonlót fogalmaz meg az 503-as énekünk a 4. versben, hogy ha nyelvem némán elakad, szívemben halljam hangodat. Szeremre, hogyha száll homály, mennyben elém ragyogva áll. Tehát, hogy ott tovább a szívünkben, a lelkünkben történik valami. Nem csak valami, a legfontosabb történik. Eljuthatunk a kegyelem által az életünk csúcsához, az örök élethez. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked az ítéletet és a kegyelmet. Köszönjük a visszapillantást, visszatekintést. Köszönjük neked annak minden nehézségét, de azt is, hogy jó érzés belekapaszkodni a te ígéreteidbe. Jó érzés belekapaszkodni a kegyelembe. Köszönjük neked, Urunk, hogy mi is minden siker, minden jó dolog által ezt az örök életet várjuk. De azt is átéljük, hogy ezt az örök életet veszítjük el minden bukással, minden nyomorúság által, és te vagy az, aki megajándékozol a végén mégis bennünket. Kérünk, hogy te munkáld bennünk, te segíts abban, hogy elérjük azt az örömöt, amelyről még álmodni sem tudunk. Amen.